Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin a Civil Rádióban, nem csak háttérrádiózóknak. A következő két órára hívom önöket, tartsanak velünk, aztán 18 óra fele már kezdődik a Németország-Magyarország labdarúgó mérkőzés, a hallgatók egy másik része valószínű addigra már arra fog áthangolni, de 6 óráig itt mi szívesen foglalkozunk, vagy szívesen szórakoztatjuk, szívesen tartjuk izgalomba önöket. Mi mindenről lesz szó a következő két órában tehát. A Média Unió személyre szabott adathalászat jelenségét próbálja meg föltárni, ezzel kapcsolatosan egy A kulcs te vagy című edukációs akciót indított. Erről fogok beszélgetni Kardos Ferenccel, ő a Média Unió Alapítvány ügyvezető elnöke. Aztán egészségszociológia holisztikus megközelítésben. Ez a címe egy könyvnek, amit Antal Zé László írt, ő egészségszociológus. Nagyon érdekes a téma. Ez tulajdonképpen egy 2020-ban készült könyvnek a bemutatója, elmaradt akkor, és most újra frissítette. Mostanában lesz majd. Ennek ürügyén beszélgetek majd a szerzővel, tehát Antal Zé László egészségszociológussal. Gyereksziget rövidesen, e hét végén, annyira rövidesen kezdődik. Vidó Andrea lesz a vendégem, ő fog beszélni arról, hogy mi minden lesz ezen a 21-től 23-áig tartó háromnapos összeseményen. Hőlégbalon és művészeti élmények, jön a Duna Fesztivál, Belasics Edit, aki beszél majd arról a programról, ami itt a Dunakanyar közelében lesz, és ami látványban és mindenféle érzékelési eszközeinkkel jól élvezhető eseményeket kíván. Kínál általában is a fesztiválok, a koncertek, ilyen nyári magazinműsorban nagyon sokat foglalkozunk ilyenekkel, így van ez a maiban is. De a következő téma mégsem egy koncert, hanem Minden idők focia címmel június 14-én, tehát 4-5 nappal ezelőtt egy kiállítás nyílt a Várkert Bazár öntőház udvarán. Sulics Fruzsina a kiállítás egyik kurátora lesz a vendégünk, hát a foci most nagyon aktuális. Aztán Szent Ivánéi ünnep lesz Vekerlén jövő hét hétfőn, a közösségi akt és ennek kapcsán, mikor ott mindig nagyon érdekes és rituális események szoktak lenni az esti órákban, de délután a közösségi aktivitás szerepe a helyi hagyományteremtésben címmel egy szakmai konferenciát szerveznek, a Vekerle telepen ez tehát, Csóka Eszter, aki erről beszél majd. Új daldisztribúciós modellel kísérletezik a Polyglot. Ez a zenei elosztásnak egy új lehetősége. A Hangvető az egyik kezdeményezője ennek, és a Hangvető egyik munkatársa Weyer Balázs lesz a vendégünk. Vele próbáljuk megfejteni, hogy mit is jelent ez a modell, illetve mit jelent itt a daldisztribúciós folyamat. Felegajtó zenekar Erdőkertesen a Faluház által szervezett lemezbemutató lesz a héten. Hoppál Mihály, a zenekar vezetője lesz a vendégünk egy kis zenével. És hát a zenéről beszéltem, mindjárt a következő témához is kötődik ez. Szekérfesztivál Budapesten, a zene ereje összehoz. Szilaj Péterné, a Krisnások szóvívője lesz a vendégünk, előtte zenélünk, utána beszélünk erről, szóval ez egy komplett körbejárása talán ennek a témának. Ennyi a következő két órára az ajánlott műsorunk, amiről beszélgetni fogunk, és közben persze jó zenéket is hallgatunk. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester Cserháti Ákos nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Péterfi Ferenc, maradjanak velünk, és egy, de legfeljebb két percen belül indulunk.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Mintha ránk öntötték volna, így védhetjük ki a személyre szabott átveréseket. Ez a cím annak a sajtóanyagnak, ami kapcsán a következő percekben Kardos Ferenccel beszélgetek. A Média Unió Alapítvány, amely kezdeményezte, hogy ezt napirendre vegyük a társadalom egészére vonatkozóan. A Média Unió ügyvezető elnöke Kardos Ferenc, ha jól tudom. Ő van itt a vonalban, és egy kicsit ennek a hátteréről szeretném, ha beszélnénk. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Kardos Ferenc vagyok.
Szóval, mi is az, amitől hirtelen ez az adathalászat arra invitálta önöket, vagy arra inspirálta önöket, bocsánat, hogy ezzel a nagy programjukkal, Kiberpajzs, ugye, ha jól tudom, ez a program, ezzel együttműködésben elindítsák a Kulcs Te Vagy című kampányt.
Így van, most már lassan másfél éve működünk együtt a Magyar Bankszövetséggel és a Kiberpajzs programmal. És hogy a kérdésre feleljek, miért pont jöttünk elő ezzel a spear phishing, vagy lándzsás adathalászat nevű módszere, azért, mert a visszajelzések szerint ez sajnos egyre gyakoribb. És a módszernek az a lényege, hogy személyre szabott üzenetekkel próbálnak törbe csalni minket a kiberbűnözők, aminek az az első lépése, hogy a saját magunkról megosztott információkat tanulmányozzák a különböző social media felületeken. És ezek után kapunk SMS üzenetet, e-mail üzenetet, vagy pedig konkrét telefonhívást, és így próbálnak minket behálózni.
Én is néha látom, hogy megjelenik egy hívás, és akkor olyan szokatlan. Előfordul, hogy fölveszem, elkezdenek kérdezni adatokat, de mikor eljutnak addig a határig, ami már a intimitásomat sérteni, ez azért nem olyan messze van, tehát a nevemen meg legfeljebb a, nem is tudom, címet se szoktam nagyon elfogadni, tehát az e-mail címet, mert az még egy eléggé nyilvánossá váló dolog, de akkor elkezdek gyanút fogni, és hát mondom is az illetőnek, hogy ne haragudjon, de mostanában nagyon sok ilyen zavar van, legalább kétszer volt, hogy az OTP bankkal kapcsolatos volt, de akkor ők rögtön meg is értették, és mondták, hogy nyugodtan nézze meg, mert hívhatók vagyunk. Szóval, de mindenképpen az ember elkezd gyanakodni, és annyira gyanúval vagyunk már az életben minden tekintetben körülvéve, hogy én nem is érzem jól magam ebben a bizalmatlan légkörben, de hát persze értem, de mit mond ön erre?
Igen, megértem ezt a rossz érzést, és valójában mi kampányunknak nem az a lényege, hogy félelmet keltsünk az emberekben, hiszen azok az informatikai rendszerek, amelyeket a bankok alkalmaznak, és amelyek a pénzünket védik, alapvetően jók és biztonságosak. Mi egyfajta egészséges bizalmatlanságot, egy pici gyanakvást szeretnénk elültetni az emberek fülében. Ugye most már, ahogy említettem, másfél éve folytatjuk ezt a kampányt. Az első évben az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára. Mostani kampányszakasznak pedig az a cél, hogy olyan konkrét tippeket mutassunk meg, amelyekkel felismerhető a csalónak a módszere.
Vannak ilyenek? Igen, bocsánat.
Ahogy is említette, tehát amikor még megkérdezi a nevemet, és tudja az e-mail címemet, ez rendben van, ezek több helyen elérhető adatok. De amikor például arra kér, hogy olvassam be a bankkártyám számát, vagy ami még rosszabb, adjam meg azt a titkos CVC kódot, amely
hát
a
ez már kiáltóan, igen, ez már.
De olyan példa is eljutott már hozzánk, hogy konkrétan az azonosítót és a hozzátartozó PIN kódot próbálták megszerezni. Tehát egészen abszurd módszereik vannak, voltak régebben, egyébként ezek még most is működhetnek, viszont a problémát az jelenti, hogy egyre kifinomultabb eszközökkel próbálkoznak. És amit a legutóbbi közleményben írtunk, az is erre utal, ezek a személyre szabott üzenetek. Mondok egy példát, hogyha valakinek mondjuk a Facebook oldala tele van dobermanos fotókkal, és elérhető az e-mail címe, akkor volt már rá példa, hogy kapott egy e-mailt, hogy adakozz egy menhely számára, erre a linkre kattintva. Hiszen tudják, hogy az adott illető rajong a kutyákért, ezért sokkal nagyobb esély van rá, hogy adakozni fog.
Engem például nagyon elgondolkodtad, hogy a Facebookon, ahol elég intenzíven jelen vagyok, már csak azért is, hogy ilyen rádiózásban rengeteg hasznos információt tudok onnan is szerezni, de a kapcsolati rendszeremben is nagyon fontos szerepe van ennek. És én valamikor annak örültem, amikor sok minden adatot lehetett valakiről tudni, most nem bizalmas adatokat, de mégis, hogy körülbelül merre él az ország, melyik részén, esetleg a munkahelyeivel vagy iskolájával kapcsolatban valami útmutatót jelentett, de felismerem, vagy elismerem, hogy ezek már mind előszobái annak, hogy valahova becsaljanak. Szóval, hogy és akkor azt látom, még a magamit nem csupaszítottam eléggé talán, de hogy ezek a névjegy oldalak, ezek leürülnek.
Igen, ez a tendencia megfigyelhető, és ebből a szempontból ez nem is baj. Mi is azt szoktuk tanácsolni, hogy néhány bizalmas adatot mindenképpen töröljenek a felhasználók, ilyenek például a pontos születési dátum és hely, a telefonszám, az e-mail cím, lakcím, a gyerekekről mindenféle személyes adatot javaslunk törölni, vagy a munkahelyi információkra is vonatkozik ez, hogy minél kevesebbet adjunk meg. És egyébként, ahogy említettem a kampány során, arra is megoldást kínálunk, hogy mi van, hogyha ennek ellenére mégis megtörténik a baj. Ugye nagyon fontos, hogy gyakran változtassunk jelszót. És ugye erre ennek is megvannak a maga paraméterei, minél hosszabb legyenek benne elrejtett karakter, vagy speciális karakterek, tehát lehetőség szerint, ha már a dobermanos példánál maradunk, ne az legyen a jelszó, hogy dobi 01, hanem ez kiegészítve alsóvonással, felkiáltó jellel, stb. Illetve azt is szoktuk javasolni, hogy igenis tegyenek feljelentést a rendőrségen, hogyha arra gyanakodnak, hogy a pénzük veszélybe került, mert a bankkártya adatai kiszivárogtak. És hát nagyon fontos, hogy ebben az esetben magát a bankot is értesítsük, hogy még időben meg tudják állítani ezeket a tranzakciókat.
Jól sejtem-e ilyen laikusként közelítve ez a dologhoz, hogy a legkitettebb korosztály az a két szélső, tehát a gyerekek vagy a gyerekek korához közeliek, és talán a viszonylag idősebbek, ez így
Pontosan. Ugye az idősebbek azért, mert nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, jártassággal a digitális térben, ezért a mi kampányunknak is ők a fő célcsoportja, illetve velük együtt a 18 év alattiak, akik például most kapják meg az első bankszámlájukat, bankkártyájukat, jelszavukat most állítják be. Ők ugyanolyan veszélyeztetettek, mint az idősebbek. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kampány során a 18 és 60 év közöttiekre nem fókuszálunk, hiszen nagyon sok általános üzenetet fogalmazunk meg, mint amiket például az előbb is említettem, de ahogy ön is mondta, a két kiemelt korosztály számunkra a fiatalabbak, illetve a 60 év felettiek.
Hát, amit most elmondott, abból a legfontosabb csomópont a számomra, hogy akkor át kell nézek minden adatomat, hogy biztos-e, hogy ezek mind fontosak, nem csak valamikor egy ilyen automata, vagy automatikus kitöltés által, hát ezeket valamikor írtam, de azért továbbra is egy állandó kis ördög bújkál itt bennem, egyébként is, mi itt egy közösségi rádió vagyunk, tehát a közösségi viszonyok nagyon érzékenyek, és a társadalmi bizalmatlanság olyan erős, és hát ez is tulajdonképpen az egyik okozója, bár nem erről van szó elsősorban, amikor a társadalmi kapcsolatainkban a bizalmatlanságot jelentik, sokkal inkább a közszereplők, a közszereplési folyamat, de ebbe most nem akarnám nagyon belerántani magát. Minden esetre akkor az egyik fontos dolog, hogy a rendőrségen ne szégyeljük jelenteni, mert néha az emberben van is ilyen, hogy hát most ilyen lúzer voltam, akkor most ezt tárjon föl valakinek, akkor, tehát hogy ezekre biztatják. A jelszó optimalizálás, igen, ez is, és hát az ismerőseinket valamilyen módon figyelni kell, vagy tudatni velük, hogyha valami megkeresésünk volt, vagy legalábbis rákérdezni, hogy tényleg ők voltak-e, ha valaki rájuk hivatkozik.
Így van. És hogyha annyi kiegészítést tehetek az elhangzottakhoz, hogy a helyes jelszó beállítás mellett mindenkinek szoktuk ajánlani a kétfaktoros hitelesítést, egyszerűen fogalmazva két lépéses hitelesítést. Tehát abban az esetben, hogy valaki ismer egy azonosítót és egy hozzátartozó jelszót, ez ne legyen elég, hanem kérjen egy SMS kódot, kérjen egy e-mail megerősítést. Uh-huh. Ezek mind-mind a felhasználó biztonságát szolgálják. Amit pedig az előbb is említettem, hogy menjek a rendőrségre, mert hogy most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, jaj, de ciki, ezért is csalók azok a statisztikák, amelyek hozzánk is eljutnak, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy engem egyszerűen átvertek egy ilyen módszerrel.
Csak nem jövök elővel
róla. Igen. Így van, pontosan. Pontosan. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a kampányunknak két célközönsége van egy másik szempontból megközelítve, azok, akiket már megtaláltak a kiberbűnözők, illetve azokat, akiket nagy valószínűséggel megfognak. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy minél több eszközt adjunk a felhasználók kezében, ami bekapcsolja náluk ezt a vészjelzést, illetve pontosan tudják, hogy akkor hogyan kell viselkedni.
Akkor az önök jelszavával a kulcs te vagy, itt nem valamilyen speciális kulcsról van szó, amit már a témánkhoz még viccesen kapcsolódhatna is. Ez a címe tehát annak a kampánynak, amit a Médiaunió Alapítvány indított, és a személyre szabott adathalászat jelenségével próbál szembesíteni bennünket. Nagyon szépen köszönöm, Kardos Ferenc volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
Viszontlátás.
Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, ha lehet ezt is, elviszem magammal. Viszem a réget, ki is a nacim, viszem a kelet-német származású macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összes. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a bokának egy-két régi exem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolati tülkét. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ha lehet ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcáleten nagyit. Ezennyi némán, hát mincet évet, elviszem magammal a szentedei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszem a csokoládé barna bőrű szerető. Kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké mozga-mozga teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Apuka titkát, anyuka aranyát, elviszem magammal a macskát meg a paranyát. Viszem a barcsit, viszem a karcsit, elviszem kenesitől kezdteik a balcsit. Viszek egy búval, bevetett földet, viszem a pirosat, a fehéret, a zöldet.
elviszem ezt is, elviszem azt is, viszem a jó fiú, de elviszem a paszt is. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, hát ezt is elviszem magammal, viszem magammal, hát ezt is elviszem magammal, viszem magammal, hát ezt is elviszem magammal, viszem magammal. La 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 la. Viszem a bankot, viszem a pálmát, elviszem minden igaz magyar ember álmát. Viszek egy csontig, lelakott testet, viszont ez nem kérdés, hogy Buda helye Peste. Viszek egy szívet, viszek egy májat, viszek egy kívül belül lakatatlan tájat. Na már, hogy úgy van, ahogy a sejtet, viszek egy lassú burjánzás, de tudod sejtet. Viszek egy csúnyát, ez a pont mesét, viszem a leges-leges legutolsó esét. Mit tudja lesz-e, búcsúzni időm, viszem a Dunaparttól elvetett a cipőt.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
Egészségszociológia holisztikus megközelítésben, ez a cím annak a kötetnek, amiben Harmattan kiadónál jelent meg, és amelyben megjelent a mostani vendégünk Antal Zé László egészségszociológusnak megjelentek a tanulmányai, és erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm, Antal László vagyok, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm.
Köszönjük szépen a nevükben is mondom ezt. Ön látszik, hogy nagyon nagy hangsúlyt tett arra, hogy az egészségügyet, illetve a gyógyítást valamilyen társadalmi beágyazottságba próbálja megértelmezni. Segítsen nekünk egy kicsit a bevezetőben arba, hogy értsük meg, hogy mi a jelentőség ennek. Amennyit én ebből értettem, illetve hát amikor ezt alaposan végolvastam, úgy vettem ki, mintha a hagyományos nagy állami egészségbiztosítási rendszer mellé nagyon nagy hangsúllyal a beágyazottságot a társadalmi környezeti helyre tette át. Nem tudom, jól értelmezem el.
Hát ez igazából egy szociológiai fogalom, ez a társadalmi beágyazottság, és általában nagyon gyakran beszélnek arról, hogy a gazdaság mennyire van hát beágyazva, mondjuk egyben a megfogalmazásban, a társadalmi egészségében, ami azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenységének rengeteg kockázata van a társadalmi életére, mondjuk túl nagy árakat szabnak meg, vagy monopóliumok alakulnak ki, meg sok minden mást tehetnek a gazdaság szereplői, ami veszélyezteti a társadalmi életét. A társadalmi beágyazottság pedig azt jelenti, hogy a társadalom megpróbál ezzel szemben valami határokat fölállítani, szabályokat, ezt a fajta tevékenységet az ellenőrzése alá tartani. És ugyanez vonatkozik egy bizonyos fajta más megközelítésben a gyógyító tevékenységre is, mert a gyógyító tudás az elképesztő hatalmat jelent azok számára, akik ennek a birtokában vannak. Hát nem csak a fájdalmakat, a szenvedéseket csökkenthetik, de hát élethalál kérdésében is dönthetnek.
Hát a gyógyítás nyilván nem csak fizikai értelemben értendő, hanem sok tekintetben viselkedés, lelki vonatkozásai vannak, ahol aztán még inkább a társadalmi környezet, vagy még beláthatóbb legalábbis a laikus számára, hogy ott nagyon fontos szereplője van a környezetnek.
Igen, és az egy dolognak a lényeg is, és szociológusként ezt tanulmányoztam, hogy a különböző időszakokban, elsősorban Magyarország történetét vizsgálva, de hát mondjuk Angliát is, hogy a társadalom hogyan próbálta meg ezt a tudást, ezt a gyógyító tudást úgy használni, hogy ez ne veszélyeztetse a társadalom harmonikus működését. Tehát ne legyen nagyon kiemelkedő szerepe a gyógyító tudás birtokosainak, ne élhessenek vissza a hatalmukkal, ezt az emberek és a társadalom javára szolgálják.
Tehát a függésnek a kontrollálását, erre
gondolod?
Bizonyos
értelemben igen, tehát ez a lényege, hogy a kiszolgáltatottságot, a függőhelyzetet csökkentsék és mérsékeljék. Igen.
Egy kicsit én arra is gondoltam, amikor ezt a témát kezdtem el egy kicsit megérteni, hogy itt tulajdonképpen a további erőforrásokat is felszínre hoznak, és eszembe jutott, hogy a 90-es években én közösségi munkával foglalkozom egyébként, és volt a, most egyelőre nem PC ezt nagyon emlegetni, de a Soros Alapítványnak volt egy települési vagy közösségi egészségterv mozgalma, ami nagyon izgalmas volt, mi ebben érintőlegesen részt vettünk, és nagyon izgalmas volt felfedezni, hogy az egészségünkben mennyi mindenki szereplő lehet, és hogy mennyi mindennel tudunk hozzájárulni a egészségünk. Meg, főleg itt a megőrzésről volt, a prevencióról szó, de azért nem csak erről. Nyilván ön is találkozott ezzel annak idején ezzel a mozgalommal.
Igen. Tényleg valóban én is úgy gondolom, hogy jelentősége volt, és az egész könyvemnek az egyik legfontosabb gondolatmenete az, amit a bevezetőben éppen említett, hogy a gyógyító tudás, ez egy olyan különleges tudás, aminek szinte mindenki a birtokában van. Mindenki tud mondani egy kedves szót a másiknak, és akkor ez is mondjuk, ha beleveszünk tényleg itt a lelki gyógyítást is, az is, vagy egy simogatásnak is van gyógyító hatása. Nyilván különböző szintek vannak, különböző hatások ezek a gyógymódok, de nagyon határozottan szeretném azt képviselni, hogy nem jó, ha azt gondoljuk, hogy gyógyító tudás az egészségügyi intézményekben szerezhető csak meg, hanem az egész társadalom ebben részt vesz, és ez egy közös feladat a társadalom egészének, hogy a gyógyító tudást alkalmazzuk.
Hát annyi ilyen van, olyan jó, hogy ezt most mondja, de a hajléktalanságtól kezdve a társadalmi bizalomig az előző témában éppen erről volt szó, olyan témák, aminek nincs egyre szórt felelős, hanem itt teljes társadalmi spektrumnak kellene ebbe valami szinkronitást találnia és
vállalni. Igen, de ha megnézzük a költségvetés elosztását az éves szinten, akkor van egy rovat, betegségek kezelése, hát akkor az egészségügyi intézmények kapjanak erre jó sok pénzt.
És még a gyógyításnál mondtam még, amitől az ember néha így a gyógyítóként, hogy vannak a nagy varázslók, tehát attól egy kicsit félünk, vannak, néha az ember nem tudja, hogy mennyire higgyen új gyógyítási módokban, de ez nem veszi el a figyelmet attól, hogy amit az előbb említett, és annyira a zene volt a füleimnek, hogy egy jó szó, a másikhoz való odafordulás, az egymással való együttműködés micsoda fontos szerepet tölthet be.
Igen, és hát a könyvemben igazából az, ami mondjuk ebből szociológiai munkásságnak tekinthető, hogy megpróbáltam azt számba venni, hogy hogyan intézményesültek, tehát milyen formákban testesülnek meg ezek a gyógyító tudások, mert a civil társadalom gyógyító tudását is valamilyen módon ellenőrizni, szabályozni kell a társadalom egészének. Tehát ott is, ahogy az orvosi kamara is próbálja szabályozni a tagjainak a viselkedését, meg az egyéb más szabályok is vannak, ami az orvosokra érvényes, ugyanúgy a civil társadalom részére is vannak ilyen szabályok, ilyen intézmények, és ezeknek az összetételét, egymáshoz való viszonyát, ezeknek a működését tanulmányozta.
Egy kicsit beszéljen erről, mert ezekről nagyon érdekes sorokat találtam, és ezt jó lenne megosztani a hallgatókkal.
Igen, az első csoportban azokat a gyógyító tudásokat soroltam, amit öngyógyításnak neveztem el. Hát a legegyszerűbb persze az, amikor valaki saját magát gyógyítja, tehát ez még nem annyira szociológiai kategória, mert a szociológia már a közösségekkel foglalkozik, és itt inkább bejön a családon belüli gyógyító tevékenység, és azoknak a közösségeknek a gyógyító tudása, akik külső segítség nélkül oldják meg az egészségügyel kapcsolatos kérdéseiket, tehát közöttük vannak különböző tudással rendelkező emberek, és akkor egymást segítik valamilyen módon. Tehát ez az öngyógyítás, ez mondjuk a klasszikus értelemben veszük egy falu közösségnek a gyógyító tudása, a legkülönbözőbb tudások halmozódtak fel az embereknél, és ezt megosztják egymást.
Nyilván ez tapasztalati anyag, hiszen minden faluban vannak ilyen emberek, akikre érdemes odafigyelni, vagy minden tradicionálisabb közösségben, akik sok mindent tudnak, mert valamitől érzékenyebbek voltak erre a munkadésünkben.
De azt mondanám, a modern társadalmakban különböző közösségek, baráti körökben is vannak gyógyító tudással rendelkező emberek, akik a többieket segíthetik valamilyen módon. A családi, a dolognak azt akarom, ez a hangsúly a családi körön kívülre is elterjed, ez a, átterjed ez a gyógyító tudás, amit én az öngyógyításnak tekintek, aminek a lényege az, hogy külső szakértők bevonása nélkül egy közösség megpróbál megoldást találni a gondjaira. Ez a legelső kategória. A másik az, az a modern társadalomban alakult ki, ez az önsegítés.
Ez a self-help, igen.
Ez, ez amikor külön, azonos betegségben szenvedő emberek segítenek saját magukon, és egy óriási felfedezés volt az, hogy a, mondjuk a mozgássérültek, az anonim alkoholisták, a gyászolók, ha csak ők maguk összejönnek, milyen elképesztő támogatást és segítséget tudnak nyújtani egymásnak. Ez egy egészen különleges gyógyító tudás, amiért Magyarországon is ma már nagyon gyakran használt és alkalmazott tudás.
Ez, ez azt hiszem, hogy prevencióként is, meg utókezelésként is nagyon fontos, tehát nem csak az egyik stádiumban van jelentőség ennek.
Igen, igen, igen. Tehát ez a második kategória, ahol, ahol tényleg maguk a képzettség nélkül csak a saját tudásukat, meg hát persze a saját tapasztalatokat, persze van ebben tudás is, használják.